114, 115, 116.
117 perc.
A mai felvezetőben is jeleztem már, hogy talán az év januárja körül volt egy nagyon, vagy legalábbis az év kezdete körül volt egy nagyon érdekes döntési helyzet, aminek eredményeként a fővárosi önkormányzat szerezte meg, vagy lett a rendelkezője a Rákos rendező és környékének, és hát nagyon sokféle harc és nagyon sokféle egyezkedés volt. Most már azért úgy tudom, hogy valamennyire progresszív lépések, vagy együttműködő lépések is talán történtek, de hogy mi mindent lehet itt csinálni, egyáltalán milyen helyzetre, milyen feladatokra, milyen funkciókra alkalmas ez, és milyen léptékben, lépésekben, Tosics Ivántól kérünk tanácsot ez ügyben, aki a Városkutatás Kft. Ügyvezetője, szociológus, és egy tanulmányt is írt erről. Szia Iván, Péter Fi Ferenc vagyok.
Hello, hello, szia!
Na hát te egy nagyon érdekes párt fogalmazom, vagy jelzőpárt kapcsolsz össze, hogy itt egyszerre lehet zöld és szociális célokat szolgáló, de ez nem egy egyszerű dolog lenne ennek a szinkronizálása és ennek a kitalálása, de mégis mik a legfontosabbak, amiket egy ilyen néhány perces interjúban ki tudunk emelni?
Hát talán az, hogy egy egyedülálló lehetőség pottyant a főváros ölébe, és ennek mindannyian örülhetünk, mert ugye még emlékszünk azokra az elborzasztó rajzokra, hogy hogyan emelkedett volna föl egy magas, ami 2 kilométerre a Hősök tere mögött. Na most ennek a veszélye úgy tűnik, hogy elmúlt, és egy olyan lehetőség adódik most, hogy egy normál városi mértékű vegyes hasznára tud az elsősorban lakófunkciót betöltő terület alakuljon ki egy leromlott barna mezőnek a helyén. És erre nem volt még példa a rendszerváltás óta, mert hogy ugye a privatizáció meg az önkormányzatoknak a pénzügyi lehetőségeinek a csökkenése, meg a centralizáció, meg minden egyéb következtében ugye gyakorlatilag az alakult ki, hogy a lakásfejlesztés az a piacnak a dolga. És hát mindannyian tudjuk, hogy milyen normál eljárás, már idézőjelbe téve a normált, hogy eladni a telket, majd a fejlesztő megmondja, hogy mit csinál, és akkor esetleg alkudozni egy kicsit a fejlesztővel, hogy ha már fölépít 3000 lakást, és nagyon sűrűn építi, akkor legalább egy bölcsödére adjon egy pénzt. És akkor erre rengeteg példa volt, most valami egészen másnak a lehetősége merül itt föl.
Többször ez ügyben különböző nyilatkozatokat tett, részben Karácsony Gergely, de mások is, Budapest főépítésze is, hogy ez hogyan alakulhatna, vagy hogyan alakulna majd. Azt tudod-e, hogy most milyen stádiumban van pont ez az ügy?
Hát ahogyan így látom a dolgokat, egyenlőre úgy viszonylag pozitívan alakulnak a dolgok, tehát mindenki attól félt, hogy a március-áprilisi döntések után előbb-utóbb majd kiróg a lóláb, és akkor valami nem kerül aláírásra, meg nem úgy történik, ahogy azt el kéne tervezni, de egyenlőre úgy tűnik, hogy a főváros átutalta a pénzt, a tulajdonába került a terület, a főváros megkapta a kiemelő státuszt a kormánytól, aláírtak egy szerződést, hogy a kormány vállalja azokat a közlekedési fejlesztéseket, amiket az arab befektető felé vállalt volna. A fővárosnál elindult a tervezés, kiírtak egy nemzetközi tervpályázatot, arra nagyon sok ajánlat érkezett.
Igen, erről is akartalak kérdezni éppen, hogy
mekkora szakmai. Egyelőre semmi olyan nem történt, ami miatt az ember azt mondaná, hogy itt most nagy tragédiák vannak.
Van valami határidő, vagy valami feszítő időpont, ami miatt sietni kellene, vagy pedig van mód egy józan kialakuló tervezésre?
Hát én azt mondanám, hogy elvileg van idő egy józan kialakult, józan tervezésre, mert hogy tervpályázat van, utána azt elbírálják, senki sem számít azzal, hogy 2028-29 előtt megjelenne az első daru a területen, átmeneti fejlesztésekről vannak elképzelések, tehát ilyen sürgető határidő nincsen, és hogyha a főváros nem veszíti el a fejét politikai, választási vagy egyéb okokból, és hál' Istennek ennek nincs jele, hogy elveszítené, akkor itt szép fokozatosan meg lehet valami, hogy valaki Budapesten és Magyarországon.
Bocsánat, ezt mondd el még egyszer, mert valami vonalhiba volt, hogy ha nem veszíti el a fejét, hogy akkor...
Hogyha a főváros nem veszíti el a fejét, és semmi nem utal arra, hogy elveszítené, akkor lehetőség van arra, hogy itten szép nyugodtan lehessen haladni.
A város alakításban divatos lett, nem tudom, lehet, hogy ez régen is így volt, de én egy pár éve, egy 5-10 éve talán figyeltem föl rá, hogy az átmeneti hasznosítás az nem egy ilyen lehetetlen dolog, és egy hosszú távú megvalósulás esetén lehet, hogy valamilyen módon egy ráhangolást is segíthetne. Van-e erről szó, vagy tudsz erről, aki talán egy kicsit közelebb vagy ezeknek a megbeszéléseknek, vagy vitáknak a lezajlásához, hogy van-e arra mód, hogy bizonyos funkciók, vagy bizonyos programok esetleg az odaszoktatáshoz, meg az elfogadtatáshoz ilyen átmeneti hasznosítással realizálódnának. Szóval van-e erre terv már?
Én láttam ilyet, igen. Tehát először is egy 8 fős projektiroda dolgozik ezen a fővárosnál, és ők 3 területet ki is jelöltek ott a vasúttörténeti park környékén, amelyek különböző célokra. Ezek közül van olyan terület, aminek van ilyen csarnok, meg egyéb típusú épülete, ahol ilyen dolgokat lehet csinálni, másik terület olyan, amelyik zöld terület, elvileg üres, és akár fesztivál vagy nyári programokra használható, és ezek nagy jelentőségűek, mert ezek hozzászoktatják a városlakókat ahhoz, hogy ilyen területre bemenjenek, ahol korábban eszükbe nem jutott, hogy ide be lehet menni, és hogy ez a terület az létezik.
Látni esetleg arra valamilyen... Mindjárt újra kérdezem, köszönöm szépen. Látni esetleg arra valamilyen tervet, hogy azok a családok, illetve emberek, akik elveszítették a lakhatásukat a korábbi MÁV szolgálati lakásokról van szó, hogy őket esetleg valamilyen módon ez a projekt kártalaníthatja, vagy van erre valamilyen rálátása most ebben a pillanatban?
Erről semmit nem tudok. Uh-huh. Úgyhogy ezt, még azt sem tudom, hogy ez most a fővárosnak a feladata, vagy nem, úgyhogy ezt valaki mástól kérdezik, meg ezt nem tudom.
Most ugye arról van szó, hogy mondtad, hogy már több építészeti iroda is jelentkezett, és hogy a tervezés különböző stádiuma következnek. Van-e arról szó, hogy társadalmi bevonás lenne, tehát a szakértőkről, a specialistákon túl valamilyen módon akár a környezetben élő szakértők, akár távolabbra, mert hiszen ez egy Budapestet, sőt tágabb kört is érintő valami, hogy valamilyen társadalmi bevonás történne?
Szerintem lesz társadalmi bevonás, ennek a pontos menetrendjét én nem ismerem. Annyit tudok, hogy valami 16 vagy 17 fős zsűri került kialakításra, ami úgy összetételét tekintve azt hiszem, hogy megfelel minden ilyen helyzetben kialakítandó zsűrinek, tehát van benne 2 külföldi, egy bécsi meg egy prágai szakember, benne van a kormány részéről valaki, tehát aki a kormányt, hát nem képviseli be az ő részéről, de aztán a projektiroda, meg építészek, meg mindenfajta szakmák, hogy aztán, hogyha szűkül a kör, és valami konkrétabb dolgok kialakulnak, utána valószínűleg lesz társadalmasítás is, de ennek a részleteit nem tudom.
Nemzetközi gyakorlatban van-e ekkora területre valami példa már, és az esetleg adaptálható-e, hogy történik? Hogy fognak hozzá, és hogyan zajlanak a további lépések?
Rengeteg példa van erre, és azt látom, hogy a fővárosnál ezen dolgozók igyekeznek minél jobb. A cikkemben egy stockholmi meg egy bécsi példát hoztam föl, de van Párizsban példa erre, tehát nagyon sok példa van külföldi városokban, hiszen mindenhol van barna terület, amelyiket ipar vagy vasút használt, ezek mindenhol zsugorodtak, és mindenhol fölmerült az igény, hogy városnak új hasznosítható részei legyenek. És hát nagyon sokfajta példa van, ahol éppen azt mutattam be ebben a cikkben, hogy a stockholmi esetben, ahol egy volt, azt hiszem, katonai hasznosítású ilyen kikötői terület épült, tehát egy nagyon szép kertvárossá, ott éppen azért, mert nagyon ragaszkodtak a magas környezeti minőséghez, nem sikerült a szociális elemet teljesen tartani. Aha. Tehát az elemzők egy része egy ilyen burzsoá környezetfejlesztésnek tartják végül is, mert a városi átlagnál magasabb jövedelmi családok tudták végül is azokat a lakásokat megszerezni, nem sikerült a szociális célt tartani. Bécsben az aszpenzés, tehát nál úgy tűnik, hogy ezt nagyon komolyan veszi a város, és hajlandó volt föladni a környezeti elvárásokból, tehát nem lesz ilyen szuper-szuper környezeti minőségű az a dolog, tehát bizonyos erőműveket meg egyebeket kihúztak a tervből, annak érdekében, hogy a lakások ára ne lépje túl azt a szintet, hogy a megcélzott szociális célt elérjék. Tehát én erre hívtam fel a figyelmet, hogy amikor egy ilyen fejlesztés folyik, akkor nagyon kell figyelni ezt az egyensúlyt, mert minél inkább ragaszkodunk a zöldhöz, annál drágább lesz a dolog, és annál kevésbé lesz megfizethető.
Ez a sajtóanyag, amiről nek ürügyén kerestelek, ez ugye azt tartalmaz, hogy úgy tudni, hogy 10 000 lakás lenne ebben a megépítve, és hogy legalább az 1/5-20%-a úgy írod itt, hogy megfizethető lakás arányjal, tehát amiről az előbb beszéltél, hogy ezek valószínű nem a felső költségvetési, vagy hogyan felső fizetési feltételekkel rendelkező családokra utal ez a... Ez
igen, én most úgy láttam, hogy az a cél, hogy a piaci lakbérhez képest legalább 20%-kal olcsóbb lakbéren kerüljenek ezek kiadásra. Tehát nyilván nem a lakástalanok számára, tehát nem egy legalsó rétegek számára, inkább egy olyan alsó középosztály számára megfizethető lakások, amik szintén nagyon hiányoznak a budapesti lakáspiacon. Tehát ez nagyon fontos lenne, hogyha ezt lehetne tartani. Csak azt mondom, hogy ahogyan a projekt halad előre, úgy kell figyelni azt, hogy a projekt pénzügyi paraméterei lehetővé teszik-e egyszerre az ambiciózus környezeti és az ambiciózus szociális célok teljesítését. És hogyha valahol borul az egyensúly, akkor helyre kell állítani. Tehát szerintem még azt sincs teljesen kőbevésve, hogy X iroda és Y lakás, mert lehet, hogy ezen egy picikét majd változtatni kell.
Tehát az arányokon.
Attól függően, hogy melyik iránt mennyi a kereslet, és hogyan lehet a pénzügyi egyensúlyt tartani.
Írsz egy olyan bekezdés is, hogy Budapest esélyei mik szoktak lenni általában a nemzetközi tapasztalatok szerint az ilyen integrált fejlesztéshez? Mi minden szükséges? Mondd ezt el, kérlek.
Igen, hát ugye nagyon fontos lenne, hogy a közszféra ezt a dolgot valamilyen szinten támogassa. Na most amennyiben igazak azok a hírek, hogy a kormány tartja a megállapodást és ad 800 millió euró pénzt a közlekedés fejlesztésre, akkor ez valamilyen szinten érvényesül, és nyilván a főváros is megpróbál majd valamit beletenni. Persze a főváros a mai anyagi helyzetében képtelen lenne erre, tehát emögött az is benne, hogy a fővárosnak is rendbe kéne jönnie anyagilag, de hát kell egy erős szervezeti felállás, mert az is az utóbbi 25-30 év tapasztalata az, hogy egy ilyen projektet a városházáról, a városháza egy ügyosztályáról nem lehet megvalósítani. Tehát általában azok a projektek működtek jól, ahol a közszféra létrehozott egy olyan egységet, amelyik képes volt saját maga egy ilyen bonyolult projektet menedzselni. Lásd a SZEM 9 a 9. kerületben, a RÉV 8 a 8. kerületben, és valószínűleg kell egy ilyen projektiroda.
Tehát ilyen városfejlesztési társaságot. Egy városfejlesztési társaságot hoztak az említett kerületek létre.
Igen. És akkor a jogosítványok, az még egy harmadik kérdéskör, hogy ha a főváros nem kap felmentést egy csomó olyan építési előírás alól, amelyek egy ilyen szabad az egy lakásra egy autó, egy varázsférőhely normát megkövetelni, mert ez nem erre való, és úgy tűnik, hogy megkapja a felmentést a főváros. Tehát a cikkben írtakhoz képest én úgy láttam, hogy esetleg valami előre lépés történik, hogy megvan az esélye annak, hogy ezek a feltételek módosuljanak.
Ez is kiemelt kormányzati beruházás kategóriájú lesz, amelyik bizonyos feltételeket szabadabbá
tesz? Én úgy tudom, hogy megkapta ezt a státuszt, igen.
És akkor még itt, nem tudom, hogy erre utaltál a fejlett intézményrendszerbe, hogy azok, akik erről gondolkodnak, és akik terveznek, és akik lépéseket tesznek erre az intézményrendszer, ezt akarja ez a te fogalmaidban, amikor felsorolod, hogy melyik négy tényezőt tartott kiemelkedőnek?
Igen, tehát ennek a csirái megvannak, tehát ott egy projektiroda kialakult, de aztán, hogy ezt hogyan fog alakulni, hogyan fog megerősödni, ahogyan halad előre a tervezés, az még egy kérdés.
És hát a pénz, a közpénz, amiről most itt a legutóbb utaltál is rá, hogy a fővárosnak rendbe kellene jönnie, nagyon sok minden kellene, de minden esetre nyilvánvalóan ez egy kiemelt beruházás, de egy a kiemelt figyelem is lesz körül már, mint hogy a
igen,
város...
Igen, még a pénzt illetően ugye valahogy be kell indítani ezt a projektet, és a beindításhoz pedig a mindenhol tulajdonképpen hitelből szokták ezt a dolgot. Tehát az is egy nagy kérdés. És egy EIB hitel, az itt nagyon jól jönne. És
bocsánat, még egyszerre mondanád, mert itt megint egy kis... Tehát az is igen. Egy nagy kérdés, igen.
Igen, tehát mindenképpen egy hitel kell az elején ahhoz, hogy ez a fejlesztés beinduljon, és az Európai Beruházási Bank az nagyon szívesen adna hitelt egy ilyen projekthez, mert teljesen beleillenek a hitelnek. Csak hát ugye minden hitelfelvételhez kormányengedély kell. Tehát itt is kéne egy együttműködés a közszél a különböző szereplői között. Hogyha a kormányengedély megvan, a hitel megvan, és utána infrastruktúrával sikerül ellátni a telkeket, és akkor azokat a fejlesztők megveszik, akkor a projekt az már beindult. És akkor már egyszerűbb lesz az ügy.
Fokozatosságra és ezt a kifejezést használó stratégiai nyugalomra van szükség. Hát akkor ezt megpróbáljuk ezeket figyelni, és nyilván többször vissza fogunk még térni erre, mert ez mindannyiunkat közvetlenül érint, és hát egyáltalán egy országot, de egy ország fővárosát különösen majd jelzi, vagy meghatározza, hogy sikerül egy ilyen hatalmas beruházás. Köszönöm szépen, Tosics Iván volt a vendégünk az elmúlt percekben. A Rákos rendező terveiről, arról, hogy lehetne zöld és igazságos is, de Budapest ezzel kapcsolatosan még sok segítségre szorul. Tosics Iván volt tehát a vendégünk, a Városkutatás Kft. Vezetője. Minden jót, szia Iván! Yeah.
114, 115, 116.
117 perc.
Tizenöt éves a Város és Folyó Egyesület, amely mindig friss tevékenységekkel rukkol elő, ezért nem is tűnik olyan idős szervezetnek. A 15-ön először egy picit meg is lepődtem, de azt hiszem, hogy már beszélgettünk erről a civil rádióban nem olyan régen, hogy idén 15 éves a Vajó. Tömör Miklós van itt velünk a vonalban. Szervusz, én Dudok Dávid vagyok a civil rádióból.
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is.
Úgy tudom, hogy most készültök egy különleges eseményre december 11-én a születésnappal kapcsolatban. Mi lesz ez?
Igen, már hosszasan készülöttünk erre a szülőnapi időszakra, szóval már tényleg az ilyen eredeti vajós helyszíneken is megünnepeltük, mindenhol, ahol voltunk nyáron, a Hengermalon volt egy ilyen nagy projektünk, ahol volt egy szülinapi hétvége, illetve a Rakparton is volt egy szülinapi hétvége,
illetve
volt egy vándorkiállítás, ami a vajó éveit mutatja be, elmúlt 15 évét mutatja be, és most ennek az egész időszaknak a zárója, ez a szülinapi gála, egy időzőjelben viccesen gálának hívunk, de igazából egy gála lesz, ahol házigazdák lesznek, és beszédek lesznek, és bemutató lesz, és játék lesz a nézőkkel, ahol próbáljuk feleveníteni a vajónak az elmúlt időszakát, illetve az egyik csúcspontja ennek az egész eseménynek, hogy a vajó totem állata az egy kacsa, amit a Dunaparton találtunk, az első ilyen kacsát, hát 8-10 évvel ezelőtt körülbelül, és azóta nagyon sok helyen használtuk. Például ezek a kacsákból állt össze a római szabadstrandnak a bólyasora, és ezekből a kacsákat adtuk oda 15 művésznek, akik ezeket áttransformálták, átdolgozták, és 15 művész által kifestett vagy átdolgozott szobor, kacsaszobor kerül adott kalapács alá, és elárverezzük ezeket a kacsákat. Ez lesz az ilyen nagy esemény csúcspontja, és ezeket már meg is lehet nézni a Facebookon, ezeket az állatokat, és lehet licitálni rá online is, és majd a helyszínen pedig a buli keretében is.
És mi lesz a sorsa az összegyűlt összegnek?
Ezek az összeg, a licitálon, hogy hívják, az alapár, az a művészeket illeti, és az alapáron felül befolyt összeg pedig a vajóhoz kerül adományként, és további dunaparti projekteket fogunk ezekből megvalósítani.
Ahogy olvasom, ez egy igazán érdekes és félig meddig kötetlen esemény lesz, hiszen gála és házi buli is lesz, és valamilyen meglepetésekkel is készültök, anélkül, hogy lelőnénk bármilyen poént is. Mit lehet ezzel kapcsolatban megemlíteni?
Hát lesz egy ilyen hivatalosabb része ennek az eseménynek, igen, ahogy mondod, ez a gála rész, ez a tranzit nevű helyen lesz a Kosztolányi téren, a Szent Dezső téren az irodánk mellett, és amikor véget ér a gála, az körülbelül 3-3,5 órás hivatalos része az eseménynek, akkor átjövünk az irodába, ide, ahol most is vagyunk, és itt egy házi bulival folytatjuk az eseményt, ahol próbáljuk felidézni azokat a helyszíneket, ahol a vajó valaha megfordult. Hát sok ilyen van, tényleg a Szabadsághídtól kezdve vajópart, vajókikötő, római part, olyan helyszíneken, ahol nagyon sok ilyen eseményt szerveztünk. Ez a vajónak az egyik ilyen módszere volt, hogy rendezvényeket vittünk ezekre a helyszínekre, amik tömeget gráltak, és megmutatták ezeket a köztérfejlesztési projekteket, amik amúgy egy elég száraz dolog, hogyha azt mondom, hogy hú, egy köztérfejlesztési projektet visz az egyesület, de hogyha azt mondom, hogy itt jó zenék lesznek, vagy jó programok lesznek, akkor sokat többen jönnek, és ez volt az egyik módszerünk. És ezt próbáljuk itt is megidézni, hogy ezeket a hangulatokat ott visszahozzuk, és amik meglepetések lesznek szerintünk, hogy amik tényleg felidézik azt, hogy mennyibe került például egy sör a vajóparton. És akkor arra volt egy mondás, ott akkor talán akik jártak, azok emlékeznek, hogy úgy volt a pult kialakítás, hogy minden 400, ami ma már elképzelhetetlen, hogy bármit kapjon 400 forintért egy bármilyen vendéglátó helyen valaki, és próbáljuk ezeket így visszaidézni, ezeket az akkori történeteket, meg azokat az italokat, azokat a zenéket, azokat a hangulatokat, amik régebben egy-egy ilyen vajos buliba megtörténtek az elmúlt 15 év során.
Nagyon kellemes ünnepést kívánunk mindenhez. Kiket vártok, illetve lehet-e csatlakozni ehhez az eseményhez? Hogyan lehet tájékozódni mindezzel kapcsolatban?
Persze, ez egy teljesen nyitott esemény, mint ahogy a Vajó is egy teljesen nyitott szervezet, és bárki, mindenkit szeretettel várunk. Hát biztosan milyen lesznek azok, akikkel az elmúlt 15 év során együtt dolgoztunk, önkéntesek, szervezők, tervezők, partnereink, akikkel valamilyen formában kapcsolódtunk. Azok, akik részt vettek esetleg egy-egy eseményünkön, tényleg volt nagyon-nagyon sok olyan helyszín, olyan program, ami nagyon nagy híre ment a városban. Kicsit félünk is attól, hogy esetleg túl sokan lesznek ezen az eseményen, de bárki megtalálja a programot a Facebookon, ez a Vajó szülőnapi gála és házi buli néven fut, a Vajó oldalán erről nagyon sok információ van, le van írva, hogy mi a pontos program és mi a menetrend, de 5-től kezdődnek a mindenféle programok, kiállítás, árverés, játékok, beszédek, zene, lesz tombola, meg torta természetesen, a 15 éves szünnapi torta. Szóval nagyon sok olyan elem, amit a Vajótól megismerhetünk, illetve ami egy házi buliban, vagy egy szülinapi eseményen ahogy is megtörténik.
Lehet, hogy nehéz, de hogyha egy, legfeljebb két dolgot tudnál mondani, amit neked a Vajó adott az elmúlt 15 évben, akkor mit emelnél ki?
Hát nagyon sok barátot, és a Duna szeretetét. Szerintem ez a kettő, ami nekem megvolt. Szóval tényleg én 15 éve alapítóként a Vajóval dolgozom, eleinte önkéntesként, majd vezetőként, és hát ez az életem egyharmada. Szóval ebben a 15 évben nagyon sok olyan emberrel dolgoztam, akivel komoly barátság alakult ki, és azok is nagyon-nagyon jóban vagyunk, ha már nem is dolgozunk együtt, és ez szerintem nagyon fontos, amit adott nekem személy szerint. És a városnak is talán adott annyit, hogy nagyon megváltozott a Dunához való viszonyunk. Szóval hogy 15 évvel ezelőtt, amikor leindult a Vajó, akkor azt mondtuk, hogy az a célunk, hogy végigsétálható legyen a pesti rakpart, akkor nagyon sokan hülyének néztek minket, és ez ma már minden nyári hétvégén természetes. Szóval ez egy nagyon nagy dolog szerintem, hogy ez megtörtént, hogy eljutottunk ideig.
Itt az előbb Péter Feri kollégám mondta, hogy egy jó szülinapot egész évben érdemes ünnepelni, és így gondolom én is, szóval boldog születésnapot, és ahogy fogalmaztok, Duna szeretettel vártok mindenkit, tehát a Vajó 15. születésnapjára, december 11-ére, és reméljük, hogy a legközelebb majd a 30. születésnapon mindenképpen fogunk majd ismét hírt adni rólatok. Köszönjük szépen, és sok sikert ehhez a rendezvényhez. Szervusz, szia!
Köszönöm szépen, és várunk szeretettel mindenkit! She's been hiding, and she wonders pretty soon everybody's gonna do.